Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok, Önök a rádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Dibányász Gergő. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy hátat fordította az egykor lojális Fox News csatorna Donald Trumpnak. Szeretnék Endre összefoglalója.
Donald Trumpnak elnöksége 4 év alatt rossz viszonya volt az amerikai média fősodrába tartozó újságokkal, oldalakkal és csatornákkal. Különösen a CNN-nel nem szívelték egymást, és a hírcsatorna most is igyekezett megforgatni benne a villát, amikor a médiumok között elsőként nevezte a választások vesztesének Trumpot. Amire azonban az elnök nem számított, az a 2015 óta szinte folyamatosan lojális jobboldali hírtévé a Fox pálfordulása volt. Trump megválasztása előtt és után is betelefonálgatott és platformot kapott nézetei kifejtésére a Foxon. A választás éjszakáján viszont a Fox az adatok 86%-os feldolgozottsága mellett Joe Biden arizonai győzelmét jósolta, majd később győztesnek is kikiáltotta az államban. A Telegraph című lap így adaptálta az árulás miatt megdöbbent Julius Caesar utolsó szavait. Te is, fiam, Fox! Trump tábora ezek után neki ment a csatorna egyik hírigazgatójának, Arnon Mishkinnek, akit Clinton szavazó, Biden pénzelő demokratának neveztek, aki úgymond borzalmas döntést hozott, és azt nem volt hajlandó megmásítani. A Telegraph tudósítása szerint Trump és a közel-keleti ügyekkel megbízott veje Jared Kushner személyesen hívta fel Rupert Murdochot, a Fox tulajdonosát. Murdoch, aki Nagy-Britanniában a Times és a populista Sun bulvárlap gazdája, és akit a baloldal több országában démonizál konzervatív nézetei miatt, egy e-mailt küldött a Washington Post című nem éppen Trump barát lapnak, és ebben tagadta, hogy személyesen panaszkodott volna az elnök. A következő napokban a Fox a kamerák elé ültette Mishkin választási hírigazgatót, aki azzal vette védelmébe a döntést, hogy az aritmetika fontosabb, mint a politika. A Fox azzal kezdte a Trumptól való elfordulást, hogy nagyon óvatosan bánt az elnök kijelentésével, miszerint választási csalás történt volna. Egyszerűen nem láttuk, nem tárták még elénk, mondta egyik műsorvezetőjük. A viszony valójában már tavasszal kezdett megromlani, amikor Trump bírálni kezdte a csatornát az őt előnytelen színben feltüntető közvéleménykutatási adatok miatt. A Telegraph idézi Jeffrey McColt, a DePue Egyetem kommunikáció professzorát. Ezeknek az embereknek megvannak a maguk újságírói normái, amelyeket fenn akarnak tartani. Szerintem a Murdoch család nem telefonálgat a szerkesztőségbe, hogy hogyan tálaljanak bizonyos történeteket. Azt, hogy Murdoch nem befolyásolná a politikát, viszont nehéz állítani. Nagy-Britanniában a Sun emlékezetes módon kiállt Margaret Thatcher mellett. Rispek, a Fox Populizmus című könyv szerzője szerint viszont jól érzi, hogy honnan fúj a szél, és Biden nem jelent nagy fenyegetést az amerikai üzleti világra szerinte. Trump jót tett a Foxnak, mert elnöksége alatt megugrott a nézettsége. A csatorna azonban már ott tart, hogy Trump egyik kedvenc kommentátora, Laura Ingraham is azt mondta, az elnöknek méltóságteljes módon kellene távoznia, ha arra kerül a sor, bár reméljük nem így lesz. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A hivatalban lévő amerikai elnök jogász csapata benyújtotta a perkeresetet a pennsylvániai választások miatt. Donald Trump szerint a tagállam levél szavazási rendszere átláthatatlanul és ellenőrizhetetlenül működött. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének megbízott vezetője szerint elképzelhető, hogy szabálytalanságok történtek az amerikai elnök választáson, azonban a kérdés az, hogy ezek szervezettek és tudatosak voltak-e. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A 20 elektort adó Pennsylvániában a szavazatok 99%-át dolgozták fel eddig, de az amerikai Associated Press hírügynökség és a republikánusokhoz közel álló Fox televízió, majd nyomokban a többi nagy médium is azt jelentette már szombaton, hogy a demokrata jelölt Joe Biden elnyerte a pennsylvániai elektorok támogatását is, és így a megválasztásához szükséges 270 elektornál is többet tudhat magáénak.
Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada.
Joe Biden ennek tudatában mondott beszédet szombaton éjjel, majd ő és elnökjelöltje Kamala Harris vasárnap győzelmi beszédet is tartott Wilmingtonban.
They've delivered us a clear victory. A convincing victory.
Az amerikai elnök jogászainak perkeresete azt kérte, hogy a tagállam hatóságai azonnal állítsák le Joe Biden győzelmének igazolását Pennsylvániában. Közben változatlanul tart a szavazatszámlálás a 15 elektort adó Észak-Karolinában, a 16 elektorral rendelkező Georgiában és Arizonában, amely 11 elektort küld az amerikai elnököt megválasztó elektori testületbe. A Reuters hírügynökség Elnök hétfő esti jelentése szerint Arizonában a szavazatok 98%-os feldolgozása mellett apad Joe Biden támogatottsága. William Barr, a Trump kormányzat igazságügyi minisztere zöld jelzést adott a november 3-i elnökválasztáson történt feltételezett szabálytalanságok ügyészi kivizsgálására. Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének megbízott vezetője szerint elképzelhető, hogy szabálytalanságok történtek az amerikai elnökválasztáson, azonban a kérdés az, hogy ezek szervezettek és tudatosak voltak-e.
Az első dolog, amit megtudunk, hogy egyáltalán bizonyos szavazatokat, függetlenül attól, hogy most ezt csalással adták le vagy sem, érvényesen adták el, tehát hogy egyáltalán elszámolhatóak-e. Itt ilyenekre kell gondolni például, hogy beérkező levélszavazatokat elfogadunk-e november 3-a, tehát a választás napját követően, hogyha akkor érkezett be. Vagy ha befogadjuk a szavazatokat, levélkező szavazatokat, akkor milyen határidővel fogadjuk be őket november 3-át követően, annak függvényében, hogy most például van-e rajta bélyeg, vagy nincs rajta bélyeg. És ugye itt igazából erről megy a vita, hogy most akkor tulajdonképpen hogyan számoljuk is el. Ez az első kérdés, amire bemértőleg majd kapunk választ. A második kérdés pedig azt tényleg, hogy ha is amennyiben ezek érdemben befolyásolták a választást, vagy esetleg volt csalásra utaló jel, akkor utána viszont a következő kérdés az, hogy akkor hogyan tovább, tehát akkor újra számoljuk a szavazatokat, illetve annak fényében milyen eredményt kell hirdetni.
A Clark megyei választási iroda vezetője, Joe Gloria azt mondta, több bejelentést is kaptak választási csalás gyanújáról, de ezeket majd csak a választások után vizsgálják ki.
Tízezrek hagyták el otthonaikat az elmúlt napokban Hegyi Karabakból a hétfőn kötött azeri örmény béke megállapodás miatt. Pusztai Balázs összefoglalója.
Örmény tüntetők kormányhivatalokat fosztogattak hétfő este Jerevánban az Örményország számára előnytelen azeri örmény béke megállapodás hírére. A dühös tömeg a miniszterelnöki hivatal elé vonult és ott tiltakozott. Nikol Pasonyán örmény kormányfő hétfő délután jelentette be Facebook oldalán, hogy orosz közvetítéssel aláírta a békeegyességet Azerbajdzsánnal a hegyi karabahi konfliktus lezárására. Bendarzsevszki Anton a térség szakértője az Inforádiónak rámutatott, Örményországnak nem volt más választása.
Az a megállapodás, ez lényegében egy kapituláció, ez annak az elismerése, hogy Karabah Örményország számára elveszett. Eleve arról beszélünk, hogy ez egy háromszor kisebb ország, mint Azerbajdzsán, sokkal kisebb nyersanyagerőforrásokkal, kevesebb gazdasági potenciállal, és ugye azt is láthattuk, hogy a legnagyobb szövetséges Oroszország nem állt ki teljes mértékben mellette, nagyon óvatos volt, miközben Azerbajdzsán mögött pedig ott áll Törökország, amely a harci eszközökkel is támogatta az azeri hadsereget, de teljesen egyenlőtlen viszonyok voltak.
A megállapodás alapján a harcok beszüntetése után a két fél az általuk jelenleg elfoglalt állásokban marad, majd Jerevánnak fokozatosan kell visszaszolgáltatnia az eddig ellenőrzése alatt tartott régiókat, az Örményországot Hegyi Karabahhal összekötő 5 kilométer szélességű folyosó kivételével. A kivonuló örmény csapatok helyét orosz békefenntartók veszik át.
Ez a béke ez olyan szinten végleges, hogy az oroszok már 10 csapatszállító repülőgépet küldtek Karabahba. Tehát Örményország, lehetnek ott tüntetések, hogy tiltakozhat ez ellen, de ezt a helyzetet kénytelenek elfogadni, a legjobb, amit tehetnek, hogy a szerződés feltételeiből kiindulva próbálják elérni, hogy ez a terület, az örmények által lakott karabahi terület a lehető legszélesebb körű autonómiát kapjon Azerbajdzsánon belül, hogy az örmények jogai ne sérüljenek, ne legyenek visszaélések, stb. Ez lenne most szerintem az örmény politikai vonalnak a legfontosabb célkitűzése, mert az, hogy a kontrollt, a katonai befolyást elvesztették, ez gyakorlatilag már kész tény.
Nikol Pasonyán örmény miniszterelnök Bendarzsevszki Anton szerint bukni fog.
Baku azt mondja, hogy Pasonyán volt a kiinduló pontja annak, hogy ez a helyzet idáig fajult, és katonai úthoz kellett folyamatniuk, mert úgy látták, hogy a jelenlegi örmény vezetés mellett ez a karabahi konfliktus nem fog megoldódni diplomáciai úton, tehát ezt katonai úton kell megoldani. Én azt gondolom, hogy a tüntetésekből is kiindulva, illetve abból, hogy Karabah nagyon sokat jelent örményeknek, biztos, hogy ha ő nem mond le a következő néhány napban, hétben, akkor biztos, hogy más módon fogják elmozdítani ebből a pozícióból.
az Azerbajdzsántól egyoldalúan elszakadt, majd magát függetlennek nyilvánító hegyi Karabakh hovatartozása miatti háborús konfliktus 1988-ban még a Szovjetunió fennállásakor robbant ki, és azóta újra és újra fegyveres összetűzésekhez vezetett az örmények és az azeriek között. A térségben idén szeptember 27-én újult erővel lángoltak fel a harcok, civilek tízezrei menekültek el, az összecsapásokban a közlések szerint eddig már több mint 1000 örmény katona esett el. Azerbajdzsán nem közölte katonai veszteségeit.
A brit egészségügyi szolgálat kész decembertől megkezdeni a héten nagy visszhangot kiváltott Pfizer Covid vakcina beadását. Egyelőre azonban nincs garancia, hogy az élet gyorsan visszatér a normális kerékvágásba, mondta egy miniszter. Svetnik Endre összefoglalója.
A britek már 40 millió adagot vásároltak a Pfizer gyógyszercég és a BioNTech nevű vállalat új koronavírus vakcinájából, amely a klinikai eredmények szerint 90%-os hatékonyságú. Az oltóanyagot decembertől teszi hozzáférhetővé a brit egészségügyi szolgálat, az NHS, és jelentések szerint Németországban már meg is kezdődött a gyártása. Az első akadálya hivatalos engedélyeztetés lesz. A két cég rendkívüli gyorsított eljárást kért, aminek nyomán a hónap végére már meg is lehet az engedély. Ennek nyomán lehetséges, hogy a Szigetországban már az év vége előtt megkaphatja a lakosság egy kis része a COVID-19 kialakulását megakadályozó oltóanyagot. A britek által megrendelt 40 millió dózis 20 millió ember beoltására elegendő a 66 milliós országban, mivel egy embernek néhány hét leforgása alatt két adagot kell beadni. Ez azt is jelenti, hogy az első adag beadása után még egy darabig eltart a teljes védettség megszerzése, és addig a páciens még terjesztheti a vírust. Boris Johnson miniszterelnök ennek nyomán azt mondta a parlamentben, hogy az emberek ne vegyék úgy, hogy ez a hír a megoldás, még nagyon-nagyon korai szakaszban vagyunk. Matthew Hancock egészségügyi miniszter pedig arról beszélt, hogy nincs garancia arra, hogy az élet gyorsan visszatérhet a régi kerékvágásba, de ha jóvá hagynak egy másik vakcinát is, akkor készek tömeges oltási programot kezdeni. Oroszország most jelezte, hogy saját fejlesztésű Sputnik 5 vakcinája 92%-os hatékonyságú. A nyugati világban azonban nem bíznak ebben a rohamléptekkel kifejlesztett és nyugati szakértők szerint kérdéseket felvető módon tesztelt oltóanyagban. Hancock miniszter elismerte, a brit hatóságok egyelőre nem tudják, hogy a lakosság mekkora részét kell beoltani ahhoz, hogy megfékezzék a járványt. Bár megvannak a klinikai kísérleti eredmények arról, hogyan hat a szer egyes személyekre, nem világos, hogyan befolyásolja a vírus terjedését. Ehhez a lakosság jelentős részét be kell oltani. Így egy ideig fennmaradhatnak a szociális távolságtartási és maszkviselési előírások. Ráadásul a brit tervek értelmében a fiatalabb, aktív dolgozó lakosok a sor végén állnak. Először az idős otthonok lakói és dolgozói, majd az egészségügyi dolgozók és az idősebb lakosok kapják meg a védőoltást, és csak később az 50 év alattiak. Mindez arra utal, hogy az aktív lakosok valamikor márciusban juthatnak védőoltáshoz. A vakcinát ideiglenesen felállított klinikákon és orvosi rendelőkben adják majd be. A házi orvosok 150 millió fontos sürgősségi támogatást kapnak, hogy a hét minden napján dolgozni tudjanak. A szert mínusz 80 Celsius fokon kell tárolni, de orvosok elmondták, a száraz éget tartalmazó csomagokat egy ideig normál hűtőkben is lehet tartani. Svetnik Endre, Inforádió, London.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A képviselők többsége a szerdai plenáris vitában üdvözölte az unió finanszírozásáról született megállapodást és a kifizetések jogállamisági feltételekhez kötését. A politikai megállapodásokban a parlament 16 milliárd euróval többet harcolt ki annál, mint amennyiről az uniós állam és kormányfők júliusi csúcs találkozójukon megállapodtak. 15 milliárd eurót a polgárokat a koronavírus járvány ellen védő, a következő generáció számára lehetőségeket teremtő és az európai értékeket védő kiemelt programokra költenek majd el. A maradék 1 milliárd euró a jövőbeli esetleges igényeket és a válságok kezelését szolgáló, rugalmasan felhasználó összeget emeli. A vitában két magyar képviselő is felszólalt. Először Cseh Katalint, a Renew Europe EP képviselőjét, a Momentum politikusát hallják.
This budget deal is historic for so many reasons. Ez a költségvetési megállapodás több okból is történelmi jelentőségű. Most először fogadtunk el jogállami mechanizmust. Van egy eszközünk a demokrácia leépítése elleni küzdelemben, és biztosíthatjuk, hogy az uniós támogatások azokhoz kerüljenek, akiknek szükségük van rá, ne pedig eltűnjenek az oligarchák zsebében. De a munkának itt még nincs vége. Továbbra is azon európai polgárok hangjainak kell lennünk, akik nap mint nap közelről látják az uniós pénzekkel való visszaéléseket, és akik évek óta azt kérik, hogy Európa végre tegyen valamit. Biztosítanunk kell, hogy Európa meghallgassa őket. A jogállamisági mechanizmus azonban nem csak egy jogszabály. Egy egyértelmű elköteleződés is, hogy Európa készen áll a cselekvésre.
Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció EP képviselője.
Európai magyar polgárként szeretném megköszönni mindenkinek ebben a házban, hogy közösen végre elértük, hogy a jövőben jogállamisági feltételekhez kötjük majd az Európai Uniós támogatásoknak a kifizetését. Az európai magyarok évek óta nézik, ahogy a saját miniszterelnökük köre szétlopja, ellopja a magyaroknak járó uniós támogatásokat, ezért nekünk ez az új döntés, ez az új szabály, ez hatalmas, sőt egyenesen történet. Jelentőségű. Másodszorban szeretném megerősíteni abban Európát, hogy jól döntöttünk, amikor így döntöttünk. Íme a bizonyíték. Az Orbán kormány az éj leple alatt egy olyan alkotmánymódosítást nyújtott be, amely Magyarországon nagyon jelentősen megkönnyíti majd a közpénzeknek az ellopását, és ezzel párhuzamosan megkezdték a választójogi törvényeknek az egyoldalú, egypárti átalakítását, átdolgozását is.
A Fidesz EP képviselője szerint az Európai Parlament olyan jogállamisági eljárást igyekszik lenyomni a tagállamokból álló tanács torkán, melynek révén egy politikai zsarolóeszköz kerül az Európai Bizottság kezébe. Ez tönkreteszi a tagállamok közötti jóhiszemű és lojális együttműködést, megmérgezi az unió működését. Győri Enikő közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és személy szerint ő is mindig igent mondott arra, hogy az uniós állampolgárok pénzét csak felelősen és szabályszerűen lehessen elkölteni, de azt nem szabad sohasem definiált és szubjektív tartalmú fogalmakhoz kötni, mint amilyen a jogállamiság. Mindeközben Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón kijelentette, Magyarország megvétózza a következő 7 éves uniós költségvetést, ha a kifizetéseket jogállamisági feltételekhez kötik. További lépéseket tesz Brüsszel az Európai Egészségügyi Unió kiépítése felé, közölte az egészségügyért is felelős biztos. A program egyik kezdeményezője, Újhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő javaslata szerint a tagállamoknak javítaniuk kell az egészségügyi rendszerek jelentéstételét, és meg kell erősíteni az európai orvosi hadtestet.
A járvány rengeteg káros hatása mellett egy pozitív hatása volt, hogy felébredt Európa, meg talán a tagállami kormányok is, és már most ezeket a lépéseket megtesszük. Következő évben, január 1-én induló 7 éves költségvetésben és az Európai Újjáépítési Alapban is igyekszünk nagyobb költségvetést biztosítani az európai egészségügyi célok megvalósításának, tehát nem kell a távol jövőbe nézni ahhoz, hogy azt ígérhessem, hogy mi magyar polgárok is talán saját mindennapjainkban is megéljük, hogy az Európai Unió lép, és a tagállami kormányokat ráveszik, hogy magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatást biztosítsanak, és ne csak a gazdagoknak.
A parlament csütörtökön vitázott az EU az egészségügyért névre keresztelt új uniós egészségügyi programról, amely az unió jövőbeli népegészségügyi prioritásait és céljait határozza meg. A hosszú távú költségvetésről szóló tárgyalásokon az EP elérte, hogy a tanács 1,7 milliárdos javaslatán felül további 3,4 milliárd eurót kapjon a program. Ezzel összesen 5,1 milliárd euró áll rendelkezésre a 2021 és 2027 közötti időszakra. A szíriai humanitárius segítségnyújtás nehézségeit tekintette át az Európai Néppárt vallásközi párbeszéd munkacsoportja. Az online konferencián katolikus, protestáns és ortodox vallási vezetők és személyek, NGO-k képviselői, valamint politikusok közösen vitatták meg a jelenlegi helyzetet. Felszólalt egyebek mellett Hölvényi György, kereszténydemokrata EP képviselő is. Ezt követően nyilatkozott az Inforádiónak.
Az egyik legnagyobb probléma az, hogy a különböző segélyek átutalásánál gyakorlatilag megoldhatatlan helyzetek vannak. Különösen azóta, amióta a válság elérte Libanont is, és gyakorlatilag a különböző segélyeknek, pénzbe jelentkező segélyeknek és abból fakadó áruknak a bevitele és az oda juttatása és a különböző segélyszállítmányoknak így a megszervezése egészen lehetetlenné vált. Itt a iskolai felszerelésektől kezdve a élelmiszercsomagoknak az eljuttatásig, a különböző gyógyszereknek a beszerzése és eljuttatása, ez mind-mind óriási nehézségekbe ütközik, holott ez közvetlenül nem tartozik a szankció alá. Nagyon világos, nagyon nyílt beszéd volt, amivel sikerült világossá tenni, hogy a szankciók lehet, hogy elvárásaiba nagyon fontosak a rezsimnek a meggyengítésére, de hogy az embereknek közvetetten óriási nehézségeket okoz, az biztos.
Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/magazin/EP-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Míg a német kancellár egyértelműen gratulált Joe Bidennek, mint megválasztott amerikai elnöknek, az orosz és a kínai vezetés a magyarhoz hasonlóan óvatosan kezelte a még nem hivatalos eredményeket. Németh Zoltán összeállítása.
A német-amerikai barátság közös kincs, amelyet tovább kell gyarapítani, jelentette ki Angela Merkel Berlinben az amerikai elnökválasztás alkalmából tett sajtónyilatkozatában hétfőn délelőtt.
Szívből gratulálok Joe Bidennek, az Amerikai Egyesült Államok 46. megválasztott elnökének.
A német kancellár szerint Joe Biden évtizedes bel- és külpolitikai tapasztalattal kezdi meg munkáját, és jól ismeri Németországot és Európát. Angela Merkel gratulált Kamala Harris megválasztott alelnöknek is, aki, mint fogalmazott, a tisztséget betöltő első nőként és bevándorlók gyermekeként sok embernek inspiráció, valamint példa az Amerika adta lehetőségekre. Hangsúlyozta, hogy a két országot összekötik a közös értékek, az emberi méltóság, a demokrácia, a jogállamiság és a közös érdekek is.
Az Egyesült Államoknak és Németországnak az Európai Unió tagjaként össze kell tartania, hogy le tudjuk győzni korunk nagy kihívásait.
A kancellár szólt a koronavírus elleni küzdelemről, valamint arról, amit Donald Trump szorgalmazott, azaz, hogy Európa növelje védelmi kiadásait.
Mi németek, európaiak tudjuk, ennek a partnerségnek a 21. században többről kell szólnia. Amerika mindig a legfontosabb szövetségesünk marad, azonban Németországtól és többi európai partnerétől is jogosan várja el, hogy tegyen többet a biztonságáért és meggyőződéseinek érvényesítéséért.
A Kreml szerint Vlagyimir Putyin államfő részéről akkor lesz korrekt gratulálni az Egyesült Államok megválasztott elnökének, ha már kihirdették a hivatalos végeredményt, jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Arra a kérdése válaszolva, hogy mi a különbség a jelenlegi helyzet és a 2016-os között, amikor Putyin azonnal gratulált Donald Trumpnak, Peszkov rámutatott, hogy a hivatalban lévő amerikai elnök jogi eljárásokat jelentett be a választás ügyében, ezért a Kreml szerint a korrekt eljárás a hivatalos bejelentés megvárása. Hasonlóan óvatos a kínai vezetés is. Tudomásul vettük, hogy Joe Biden győzelmet hirdetett, mondta Wang Wenbin kínai külügyi szóvivő. Amikor azonban arról kérdezték, hogy mikor gratulál Xi Jinping kínai államfő a demokrata párti politikusnak, azt válaszolta, az elnökválasztás végleges eredményét az amerikai törvények és eljárási rend szerint határozzák majd meg. A magyar miniszterelnök vasárnap a V4-ek közül utolsóként küldött levelet Joe Bidennek. Orbán Viktor azonban nem a megválasztásához, hanem sikeres elnöki kampányához gratulált. Majd úgy fogalmazott, jó egészséget és folyamatos sikereket kívánok rendkívül felelősségteljes feladatainak ellátásához.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő D. Bányász Gergő, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!